Köszönet, János! Nagyon bátorító igék, és folytatni fogjuk Isten kegyelméből. Kérlek, hogy álljatok föl, mert akarok olvasni a Bibliából, és legalább kicsit mozogtok. És aztán majd persze leülhettek, hogyha az igét fölolvastuk. Valaki mondta nekem, hogy a múltkor, mikor úrvacsorát vettünk, akkor nagyon sokáig kellett állni. Nekem nem tűnt föl, ne haragudjatok, nem akartam rajtatok erőszakot venni semmilyen módon. De azért nem bánjátok, gondolom, hogyha most állva olvassuk az igét. Előtte én is imádkoznék egy kicsit. Jó együtt lenni, tényleg jó mindannyiatokat látni. Ámulatos, hogy tényleg ebbe a helyzetbe is, amiben vagyunk, ilyen hittel jöttök, és készen álltok Istentől elfogadni, tőle meríteni. Ez nagyon-nagyon ámulatos dolog, nagyon áldott dolog. És üdvözlet mindenkinek, aki online van jelen. Isten áldjon benneteket is. Köszönjük neked, Úrunk, hogy olyan gazdagon kaptunk tőled már ezen az alkalmon. Köszönjük neked a dalokat, köszönjük ezt a bátorítást, a bizonyságokat, Uram. Köszönjük neked bátorítást az üzenetben, várni a te szabadításodra. Köszönjük neked ezt a szabadítást, köszönjük a te igédet, ami hírt ad nekünk erről, az Úr Jézus Krisztusról, az ő szabadításáról. Kérünk, hogy áld meg most ezt az időt is, amit még a te igédben töltünk. Te nevedben, Jézus. Amen. És én egy ismert igét gondoltam nektek hozni, de ez egy olyan ige, ami mindig felkavarja a szívemet, akárhányszor erről olvasok, vagy olvasom ezeket az igéket. Úgyhogy arra gondoltam, hogy az Ézsaiás 8-nál kezdem, és aztán a 9. fejezetben majd átmegyünk, és lehet, hogy nem lesz ugyanaz a fordítás, de gondoltam, hogy ez kifejező, amit olvasok. Tehát lehet, hogy ott egy kicsit más lesz. Tehát a 20. verstől kezdem, Ézsaiás 8:20. A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövője, és itt emberekről van szó, akik másra biztatták Izraelt, hogy máshová figyeljenek, ne Istenre. Szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Ha éheznie kell, fölháborodik, gyalázza királyát és Istenét. Fölfelé néz, majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. És ez az Isten nélküli állapotunknak a képe, és majd kicsit bővebben beszélek erről. De itt jön az ígéret, 9. fejezet. De nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Először megalázta Zebulon és Naftali földjét, de végül megdicsőíti a tenger felé vívő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. A nép, amely sötétségben jár, nagy világosságot lát. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. Te megszaporítod a népet, nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. Mert terhes igáját, a hátát verő botot, sanyargatójának veszélyét összetöröd, mint Midján napján. Mert minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, és tűzmartaléka lesz. Mert egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Az uralom az ő vállán lesz, és így fogják nevezni. Csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség fejedelme. Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt. Amen. Üljetek le. Ámulatos igék, nem? Tényleg ámulatos igék, és én ahányszor ezt olvasom, úgy kavarodik föl bennem, tényleg Istennek az imádata. És most ebben az időszakban, ugye, ahogy a János is prédikált erről, a várakozás ideje van. Várunk az Úr szabadítására, és lehet, hogy tehát nem tudom ki milyen élethelyzetben van, de mindannyian várakozással vagyunk, és ez egyébként egy egészséges dolog. Hogy én amikor ide jövök a gyülekezetben, egyébként mindig várakozással vagyok. Mert soha nem tudhatjuk, hogy pontosan Isten hogyan fog cselekedni közöttünk. És várakozással vagyok, mert az életünkben is olyan dolgok vesznek körül bennünket, amik arra sarkalnak, hogy az Úrra várjunk, igaz? Hogy az ő szabadítását lássuk meg, mindazok közepette, amiben vagyunk. És az ő szabadítás az mindig csodálatos, és mindig ámulatos. De ez a nép, akiről itt ugye szó van, és Izraelről van szó, Ézsaiás proféta idejében nem Istenhez fordult, hanem máshoz fordultak, és itt még halott idézőkről is van szó, akik felé ők fordultak, ami, hát nem tudom, de talán Saul életében is volt egy ilyen periódus, emlékeztek, hogy a halott idéző asszonyhoz elment, hogy megkérdezi, hogy mi lesz, mert olyan bizonytalanság volt a lelkével, és nem volt meg a kapcsolata Istennel. És kérdezte, hogy mi legyen. És Izrael ilyen állapotban volt, hogy elfordultak Istentől, szándékosan elfordultak tőle. És egy kicsit olyan ez az állapot, mint amilyen a mi állapotunk volt, amikor Isten nélkül éltünk. Igaz, Isten nélküli élet az erről szól, hogy nem akarjuk, hogy ő uralkodjon felettünk. Mi össze fogjuk rakni a saját életünket, nekünk nincs szükségünk Jézusra, meg Istenre, meg ilyen vallásos dolgokra, hanem valahogy majd megoldjuk. És bizonyára ismeritek, tehát a világ, ami körülvesz bennünket, ez zöme az embereknek, az így gondolkozik. Tudod, hogy miért kell ilyenekről beszélni, Istenről, meg Jézusról, meg ilyen, ez majd mi megoldjuk. És azt mondja az írás, hogy az embernek a szíve állapota egyébként kezdettől fogva szüntelenül csak gonosz. De ez nem tűnik föl a világban levő embereknek. Az emberek azt mondják, hogy mi azért tudunk jó dolgokat is csinálni. Mi azért még tudunk jó dolgokat is csinálni. És persze, tehát a humanizmusban mondjuk, vagy gondoljatok ilyenekre, vannak jó dolgok, de korán sem elegek ahhoz, hogy Isten mérlegén lemérve az alapján valaki igaz legyen, vagy egyébként, amikor ez hosszú ideig folytatódik, hogy valaki Isten nélkül jár, a sötétség egyre inkább ráborul. Az ember, és nem kell nektek elmondanom, hogy milyen állapotban van ma az emberiség, és milyen sötét erők szorongatják az emberiséget, igaz? Nem, tehát kinyitod a híradót, és ott van a terrorizmustól kezdve, a vírus veszedelmen át, a korrupt politikusokon keresztül, a szomszédok, akik gyilkolják egymást, vagy tudod, háborúk, és hasonló. Tehát semmi nem arra utal, hogy az ember meg tudná valóban oldani a saját problémáit, és valóban valahogy kijönne jól ezekből a helyzetekből, hanem egyre erősebb egy nagy sötétség, ami jelen van az emberek életében. És ilyen volt az állapota itt Izraelnek, vagy ilyen, amiről szól ez az ige, hogy ugye az az állapot, hogy szomorúan és éhesen bolyong a nép az országban. Éhezik, ezen fölháborodik, és aztán gyalázza a királyt és Istent. Gyalázza a sötétség uralma alatt. Majd a földre tekint, de csak nyomorúságot és sötétséget lát, nyomasztó borút homályba taszítva. Az a reménytelenség és az a kilátástalanság, ami körbevesz bennünket, az a sötétség, ez nagyon valóságos kép erről, ahogy itt le van írva, és engem egyébként mindig megragad újra meg újra a szívemet, amikor ezt olvasom. Tudod, hogy bárhová néz, nincs reménység, nincsen világosság, hanem sötétség van. Isten nélkül nincs remény, nincs remény. És ebbe a képbe, vagy ebben az állapotban ugye jön Istennek az ígérete, és a prófétán keresztül jön az ígéret, és azt mondja, hogy nem marad sötétség ott, ahol elnyomás van. Legyél várakozással, vagy lehetsz várakozással, mert nem marad sötétség. Először megalázta a Zebulon és a Naftali földjét, és ezek olyan vidékek voltak, akik azt hiszem, hogy Asszíriától voltak szorongatva ebbe az időbe, tehát Ézsaiás arról beszélt, hogy jönnek majd Asszíriából, és el fogják nyomni az ott élő izraelieket gyakorlatilag. megalázta a Zebulon és a Naftali földjét, tehát ezek az északi területek, az északi törzsek területei, Zebulon és Naftali. De végül megdicsőíti a tenger felé vívő utat, a Jordánon túli részt, a pogányok területét. Tudjátok, hogy az Úr Jézus a szolgálatát a pogányok Galileájába kezdte el. És ez a profécia az ő szolgálatáról szól. Tehát, hogy ők fogják először hallani az evangéliumot. Ők fogják először hallani, amiről itt beszél, hogy a nép, amelyik sötétségben jár, a pogányok Galileája, az északi törzsek terület, az északi területek, akik legnagyobb mértékben voltak ilyen elnyomás alatt, azt mondja, akik sötétségben járnak, nagy világosságot látnak. A halál árnyékának földjén lakókra világosság ragyog. És ilyenek voltunk mi is, nem a halál árnyékának a völgyében. Ott, ahol megpróbáltuk mi megoldani a dolgainkat, de egyre nagyobb lett a sötétség. Egyszer csak fény ragyogott fel. Tehát hallottuk az evangéliumot, hallottuk az örömhírt. És azt mondja a harmadik vers, hogy te megszaporítod a népet, és nagy örömöt szerzel neki. Úgy örülnek a színed előtt, mint a aratáskor szoktak örülni, ahogyan vigadnak, ha zsákmányt osztanak. És ez volt az evangélium, az Úr Jézus Krisztus által, aki Galileában elkezdte hirdetni, hogy elközelített a mennyeknek az országa, hogy itt van a szabadítás, hogy megérkezett a szabadító, hogy most van a kedves esztendeje, Isten kedves esztendeje elérkezett, és van reménység ott, ahol a sötétség uralkodott. És itt a negyedik vers, ugye azt mondja, hogy terhes igáját, a hátát verő botot, a sanyargatójának a veszélyt összetöröd, mint a Midján napján. Az elnyomásnak, a kegyetlen rémuralomnak, igen, az önkénynek az Úr Jézus Krisztus evangéliuma véget vet. És itt le van írva, ez ugye ez elnyomás. Minden dübörögve menetelő csizma véráztatta köpönyeg elég, és a tűz martaléka lesz. Végső soron is így lesz, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus visszajön, elpusztítja azokat a hadseregeket, akik fizikailag fogják szorongatni Izraelt akkor, abban az időben. De a mi életünkben ugyanez, tudod, hogy minden olyan elnyomó erő, ami téged le akart nyomni, ami téged depresszióban és bűntudatban akar tartani, és mindenféle módon megkötözni ezeket az Úr Jézus Krisztus, az ő dicsőséges evangélium, ez széttörte, szétszórta, elégette, megszabadít téged. És itt az evangélium, és ez egy bevezetője az üzenetemnek igazából, de nagyon szeretem ezeket a verseket. Milyen ámulatos, nem? Hogy az Úr Jézus Krisztus, emlékeztek, amikor elkezdte a szolgálatot, azt mondta, hogy az Úrnak a szelleme van én rajtam, hogy szabadítást hirdessek a foglyoknak, a vakoknak, szemeik megnyílását, hogy minden köteléket széttörjünk, és itt van az igazi szabadság, elhozta az igazi szabadítást. Ő a szabadító, az Úr Jézus Krisztus. És nekem tetszett ez a történet, amit Szepi is mondott, ugye a szegény fuldokló eszkimó, aki már nem tudta, hogy ugye, élni fog-e, vagy hal, és valaki lenyúlt érte, és kihúzta a vízből. Tudod, és ott volt a mi életünk a sötétségben, elhagyatva. Nem volt reménység, mert nem tudjuk megoldani a saját életünket. És aztán Isten maga avatkozott közbe. Ő saját maga adta oda magát értünk, és lépett bele ebbe a képbe. Intézkedett, igaz? A mi javunkra. És ez az evangélium, ez a szabadítás, ez az Úr Jézus Krisztusnak a munkája. És itt van róla a profécia. Most nem tudom, hogy jól emlékszem, hogy 900 évvel az Úr Jézus Krisztus születése előtt. Ha jól emlékszem. De soha nem voltam jó a számokkal. De jó pár száz évvel az Úr Jézus Krisztus születése előtt. Igaz? Jó pár száz évvel az ő születése előtt. Ott a próféta, Ézsaiás próféta, és látja a szabadítót. És azt mondja róla, hogy egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk. Egy gyermek születése által hozzá el Isten a szabadítást, és egyből tudjátok, ahogy így elmélkedtem, ebbe ugrott a Mózes első könyvében a profécia, ami Évának meg Ádámnak adott Isten közvetlen bukás után, ugye, hogy a az asszony magva által jön az, aki széttapossa a kígyónak a fejét, és az pedig annak a sarkát mardossa. Igaz, hogy ott volt a profécia a gyermek születése által. És ez a gyermek volt a betlehemi jászolban fekvő Úr Jézus Krisztus. Ő az, akiről szólt az a profécia annó, és amivel ez egybecseng. A gyermek születik, és a gyermek születése által ott van a megígért szabadítás. És ez az idő is, ugyanúgy, mint nekünk egyébként, minden Isten tiszteltünk az ő imádatáról szól. És engem egyébként annyira megindít mindig ez a történet, tudjátok, hogy jönnek a bölcsek várakozással a szívükbe, és imádják a gyermeket. És aztán jönnek a pásztorok, akiknek ez a nagy öröm hirdetett, úgy, ahogy itt mondta is ezt, ugye, hogy nagy örömöt szerzel, örülnek a színed előtt, mint aratáskor szoktak örülni, amikor ugye mindenki örül, hogy na hát nem fogunk éhezni ebbe az évbe sem, mert jó sok termés lett, igaz, hogy biztosítva van a jövőnk, hogy így ezt az örömet hirdették az angyalok, hogy megmenekül, itt a megmenekülés, tényleg megszületett ez a gyermek, és ezek a pásztorok hallották, és odajöttek, és imádták a gyermeket, aki által ez megtörténik. És nagy örömmel örvendeztek rajta. És a karácsony úgymond az erről szól, erről a születésről szól, erre emlékezünk ilyenkor, hogy az Úr Jézus Krisztus megszületett, arra az örömre, ami ő benne van, és az ő születése fölött. Úgyhogy az első, hogy egy gyermek születik nekünk, ugye ez az üzenet, a gyermek, Jézus Krisztus, amikor megszületett. Aztán a második része ennek, hogy egy fiú adatik nekünk. A gyermek születik, és születés által jött be a világba Isten fia, mint egy kisgyerek, a fiú pedig adatik. A gyermek születik, a fiú adatik. Ugyanarról van szó, igaz, az Úr Jézus Krisztusról van szó, de az egyik az ő földi életének a kezdetéről szól, ami születéssel kezdődött, a másik pedig arról szól, hogy az atya odaadta őt, a fiút ennek a világnak, nekünk adta áldozatként. Nekünk adta áldozatként az ő fiát. A fiú adatott nekünk. Egy gyermek születik, a fiú adatik nekünk. És a fiú odaadatott nekünk. Az uralom az ő vállán lesz. Az uralom az ő vállán lesz. És igazából ez az egyik fontos pontja ennek az üzenetnek, vagy a gondolataimnak, és erre még visszatérünk, de hogy az uralom, amikor az ember vállal, úgymond felelősséget, nem vállal felelősséget. Az, hogy az uralom az Úr Jézus Krisztus vállán van, az azt jelenti, hogy ő vállalta a felelősséget a mi helyzetünkért. És azért, ami ebben a világban történik. És itt, amikor emelkedtem erről, akkor meg az jött elém, tudjátok, hogy János apostol, amikor kapja a jelenések könyvében a kijelentést az Úr Jézusról, látja a világ történelmének a menetét, és látja azt a tekercset, amit ez kiábrázolt, a történelem le volt zárva, és annak a megfejtése, vagy a végső felelősség a történelemmel kapcsolatban, a világ történetével kapcsolatban egy ilyen tekercs formájában ott volt, és azon pecsétek voltak. És emlékeztek, hogy János apostol sírt, mert azt mondja, hogy ki az, aki képes ezt felbontani, ezt a pecsétet, ki az, aki képes felelősséget vállalni azért, ami ebben a világban történik, aki helyre tudja hozni, vagy valamilyen módon tényleg teljes felelősséget tud ezért vállalni, és nem volt senki, aki fel tudná nyitni azokat a pecséteket. Emlékeztek erre már, aki olvastátok jelenések könyvét? És János apostol sírt ezen, hogy ki az, van olyan egyáltalán, aki meg tudja oldani ennek a világnak a sorsát? Van olyan, aki meg tudja fejteni, ki tudja nyitni ezeket a pecséteket? És aztán odajött hozzá az angyal, és azt mondta, hogy ne sírj, vagy angyal, vagy most ott a vének közül, nem emlékszem valamelyik. És azt mondja, hogy ne sírj, mert győzött a Júdabeli oroszlán. és aztán látott egy bárány, tudod, aki közelített, és felnyitotta a pecsétet. És ez az Úr Jézus Krisztus. Az uralom az ő vállán van. Ő az, aki felelősséget vállal. Ő volt az, aki felelősséget vállalt. Ilyen módon a világ sorsáért. Senki más nem volt erre képes. És az uralom az ő vállán lesz. Ő vállalta föl ezt a felelősséget, és örökre ott fog maradni az ő vállán. És igen, amit az emberi kormányzatok tesznek, vagy amit az ember tesz, hogy megoldja a saját életét, vagy az emberiség sorsát, vagy a világ sorsát, a legnagyobb jó akarattal is ideig tartók. De alapjában véve időlegesek. És egy idő után úgymond lehull a vállukról, tehát le kell tenni az embernek a felelősséget. Mert nem tudja áttekinteni az egészet, és nem is tudja, hogy mi lesz annak a következménye, amit teszünk valamit. Rossz esetben meg ugye ez egyértelműen gonoszság, és nem vállal érte felelősséget, hanem leveri másokon, vagy azt mondja, hogy ő volt az oka, vagy valami hasonló. De az uralom az Úr Jézus Krisztus vállán lesz, ő képes elhordozni ezt a terhet. És erről beszél ez a vers. Ő az, aki méltó, hogy uralkodjon, mert képes is rá. És így fogja, és nem véletlen, így fogják nevezni. És igazából itt értem az üzenetemnek a lényegéhez, az ő nevei. Hogyan fogják őt nevezni? Emlékeztek, hogy az év elején, mikor ez a pandémia kiütött, úgymond, amikor beszéltünk itt csak online bizonyos dolgokról, én az Úr Jézus Krisztus neveiről beszéltem sokat, és engem ez annyira megáldott egyébként. Ez egy akkora áldás, mert a nevekben megértjük, hogy ki Isten, ő maga mutatkozik be, hogy ő kicsoda, és aztán, hogy ez hogyan viszonyul hozzánk, a mi életünkhöz. Ez mit jelent a mi számunkra? Tehát neki van egy neve, és aztán az valamilyen módon hatással van a mi életünkre. Azért mutatkozik úgy be, hogy mi tudjuk, hogy ő kicsoda. Hogy tudjuk, hogy ez mit jelent nekünk, hogy ő kicsoda, és hogy ez hogy lesz ránk hatással. És itt van az Úr Jézus Krisztusról egy pár név, amik így meghatározóak vele kapcsolatban, hogy ő kicsoda. És a próféta azt mondja, hogy őt így fogják nevezni. Ez lesz az ő neve, ez az ő neve, az ő természete. Csodálatos. Ez az első. Csodálatos. Az Úr Jézus Krisztus csodálatos. És tudjátok, ahogy a pásztor Csabát hallgattam a múlt héten, én így a szívemben annyira, engem annyira megragadott ez megint, hogy milyen csodálatos Isten, ahogy összerakta ezt a megváltásnak a történetét. Igaz, mert ő ugye arról beszélt, hogy Isten mindenek fölött, minden apró lészlet fölött is uralkodik, de nem úgy, hogy így ilyen marionett bábuként rángatja az embereket, vagy valami robotokként, amiben betáplálta, hogy kinek mit kell csinálni, hanem mindenki szabad akaratából tesz valamit, és aztán Isten azt használja az ő nagy, megkomponált tervében. Igaz, és erről beszélt a pásztor Csaba, hogy a mi elképzelésünk szerint az Úr Jézus Krisztusnak, nem tudom, királyi pompába kellett volna esetleg megszületni, vagy lehet, hogy nem is gyermekként kellett volna születni, hanem egyből valami szép szál legény lett volna, vitéz, igaz, és akkor mindenki leborul előtte, és imádja őt, és azt mondja, én megszabadítalak titeket, és aztán, nem tudom, megszabadítja a zsidókat a római zsarnokságtól, és stb. És ugye, hogy minden teljesen másképp történt, mint ahogy mi elgondolnánk. És ez engem csodálatra késztet, ez abszolút csodálatra késztet, mert ki tudta volna ezt így kitalálni. Egyáltalán, lehet, hogy még egy kicsit visszamegyek. A világ teremtése Isten tervében. Milyen csodálatos ez a világ, milyen ámulatos ez a világ, amit ő megteremtett. Mennyi hihetetlen üzenet van benne a biológiától kezdve a matematikán át, nem tudom, a csillagokon keresztül, tehát ez az egész úgy, ahogy meg van szerkesztve. Ez mind csodálatra méltó, ámulatra méltó, teljesen, tehát a mi találmányaink, vagy a mi okoskodásaink, azok éppen csak meg tudják karcolni, vagy a megértésünk ennek a csodáját, és aztán persze az ember jól beletenyerel, aztán jól elrontja, amit Isten olyan csodálatosnak csinált. Vagy az embert megteremtette. Hogy az ember mennyire csodálatos egyébként. Mert én hiszem, hogy Isten az embert a Szent Szellem templomának teremtette meg. De ez is micsoda isteni gondolat, nem? Hogy itt élünk a fizikai valóságban, egyik lábunk úgymond a földön, és a szellemünk meg a fejünk meg a mennyben. Tehát az ember nem csak földi életre lett teremtve, hanem mind a kettőre. A földire is, meg a szellemi életre is. Isten teremtette, egy csoda az ember, ha belegondolunk. És aztán ott van az ő csodálatos terve, hogy hogyan viszi véghez a megváltást. Hogy azzal együtt, hogy minden elveszni látszott. Tudod, Isten mindent az ellenkezőjére fordít. És engem azért ragadott meg ez annyira, mert tudjátok, ki az, aki ilyet kitalál? Melyik ember találna ilyet ki? Hát ez egy csodálatos dolog, hogy Isten, aki a világ mindenség királya, annyira megalázza magát, hogy kis csecsemőként, tudod, kiszolgáltatva egy emberpárnak, akik azt se tudják, hogy mit csinálnak, tudod, és az összes környezeti hatásnak, és a gaz uralkodóknak, meg én nem tudom, mint tudod, így csak így kiszolgáltatja magát. És azzal együtt, hogy mindenki megteszi a saját lépését, Isten végül mégis elvégzi az ő saját tervét. És csak erre egy példát mondok nektek, és ez engem mindig ámulatba ejt. Lehet, hogy ismeritek ezt a tényt, lehet, hogy nem. De én hallottam egy ilyen magyarázatot arról, hogy miért kellett az Úr Jézus Krisztusnak jászolba születnie. Hogy Betlehem vidéke, ahol ugye ő született, az a bárányok, ott nevelték. Ugye Dávid király is pásztor volt azon a területen, onnan származott. És ezek a bárányok később az áldozatra lettek felkészítve, amik ugye Jeruzsálemben közelbe zajlottak. Tehát arra nevelték ezeket a bárányokat föl. És azok a kis bárányok, amik megszülettek, és még maga tehetetlenek voltak, ezeket fektették bele ezekbe a kis jászolokba, amik azokon a területen voltak. És az Úr Jézus Krisztus, amikor ő megszületett, nem véletlen, hogy nem volt hely a számára a vendégfogadó házban, mert az nem az ő helye volt. Az ő helye volt az áldozati állatoknak, kisbárányoknak készített jászol. Ez volt az ő helye. De tudod, hogy de ez is milyen ámulatos, nem? Hogy ez hogyan? Tudod, hogyan? Az Isten báránya pont oda született, és pont ott volt, ahol lennie kellett neki. De ebben semmi csodálatos nincs emberi szemmel nézve, nem? Itt csak így ránéztél van, és azt mondod, hogy hát még arra sincsen neki, tudod, hogy valami normális helyen megszülethessen. De közben pedig ez mélyen profétikus, az írásokkal abszolút összeegyeztethető hely volt neki. Pont az a hely volt, ahol neki lennie kellett. Az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És tele volt ilyen az ő élete, igaz, hogy a csillag megjelenik, és beragyog oda, abban a pillanatban, pont amikor ő megszületett, oda, hova kellett. És hát ez egy csodálatos történet. Isten csodálatos módon munkálkodik. És tovább, fel lehetne sorolni az egész evangéliumot, meg az ő csoda dolgait, igaz? Isten csodálatos Isten. Ő egy csodálatos. Sokszor olyan földhöz ragadtak tudunk lenni. Még Istennek is így előírnánk, hogy hát neki hogy kéne lépni, és tudod, szerintem hogy kéne megtenni valamit. És utána csodálkozunk, hogy miért nincs várakozás a szívünkben, amikor eljövünk a gyülekezetbe. Hát ott már elmondtuk Istennek, betettük őt abba a kis dobozba, ahol neki lennie kell, és akkor persze, hogy nincsen várakozás a szívünkben, de hogyha megértjük, hogy Isten mennyire csodálatos, hogy ő bármikor azt tesz, ami akar az ő szuverén akaratában, de ez mind olyan csodálatos egyébként, mint ahogy az Úr Jézus Krisztus megszületett. Minden cselekedete tökéletes, csodálatos, ámulatos cselekedet. Tudod, akkor én nem csodálkozok már semmin. Úgymond. Tudod, ha ez a várakozásunk, ha megértjük ezt, tudod, akkor Isten ki tud hozni egy ilyen helyzetből is áldást, mint ez a Covid pandémiás hisztéria a világban. Tud, ki hozhat ebből ő áld? Hogy ne hozhatna ki? Ez az ő szuverén joga, és abszolút. De minden egyéb helyzet is, ami nekünk teljesen zűrzavarosnak és képtelennek tűnik, Isten egy csodálatos szabadítást hozhat ki belőle. Ez ámulatos. Ő egy ilyen Isten. Csodálatos Isten. És akkor a tanácsos, ez a második neve neki. Vagy van, aki egybe vonja, ezt nem tudom, hogy melyik az igazából jó, de mindegy. Mert a csodálatos tanácsos is nagyon jól hangzik. Tehát egy tanácsos, aki örökkévaló bölcsességgel tanácsol, vezet, aki olyan tanácsot ad nekem, ami valóban életre visz engem. Emlékeztek, hogy Salamon imádkozik, és kérte Istent, hogy ő nem tudja, hogy kell járni a nép előtt, kimenni, meg bemenni, adjon Isten neki bölcsességet, és az Úr nagyon örült ennek. Hiszen ő a csodálatos tanácsos. Ő az a tanácsos, aki valóban életre való tanácsot tud nekünk adni. És így hívják őt. Ő a tanácsos. Miért fordulnánk, halott időző, meg nem tudom, miket írnak ott le, ugye? Miért fordulna Izrael más tanácshoz? Miért mennék más tanácsoshoz? Mit tud egy ember többet mondani, mint az Úr Jézus Krisztus? Kinél van tanács? Kinél van olyan valóban életre vívő üzenet? Nincsen másik tanácsos. Ő a tanácsos, mert hiszen átlátja a teljes összefüggést a világ minden részletével kapcsolatban, az életünk minden részletével kapcsolatban. És az ő tanácsai azok nem, tudjátok, nem olyan, mint az orvosok, mikor elmegy a rendelőbe, és akkor azt mondja, hogy hát, igen, ez a betegség, hát akkor adok egy ilyen gyógyszert. Akkor, ha nem működik, akkor próbáljunk ki egy másikat, hát ha az jó lesz, és nem akarom így ledegradálni ezt, mert nyilván tehát ők is annak a világosságnak a fényébe cselekszenek, ami nekik van. De az embernek ilyenek a bölcsességei is. Tudod, hogy hát próbáld ki ezt, hogyha ez nem működik, akkor még van egy pár ilyen tanácsom. De tudjátok, hogy van ez a vicc, amelyik azt mondja, hogy hát kipróbál egy pár kezelést az ember, aztán végül meghal, és akkor mondja a doki, hogy ú, de kár, mert még lett volna még egy pár ötletem. Nagyon sokszor az ember bölcsessége, bölcselkedése, amivel tanácsol valakit, az kb. Ilyen. Tehát tudod, hogy Isten az, aki tud téged tanácsolni, mert ő az, aki ismer téged születésedtől fogva, sőt, fogantatásodtól kezdve. Minden ember életének a kulcsa az nála van. Ami nálad működött, nem biztos, hogy nálam működik. Most értsétek jól, mert van olyan kérdés, mint az üdvösség, az mindenkinek az Úr Jézus Krisztuson keresztül van például. De van egy csomó kérdés, amiben tudjátok, abszolút egyéni, hogy kinél mi az isteni bölcsesség. Mi az, ami valóban életre visz. És szükségünk van a tanácsosra. Szükségünk van a csodálatos tanácsosra, ő rá. Erős Isten. Ez a következő. Erős Isten. Erős Isten. Wow. El Gibor, azt hiszem, a héberben. Ez az az Isten, aki a világokat megteremtette. Tehát az ő hatalma és az ő ereje. És ez az az Isten, aki kihozta Izraelt Egyiptomból, az összes egyiptomi istenséget úgymond megszégyenítette, csapásokat mért, azért, hogy megmutassa, hogy ő az egyetlen erős Isten. És aztán bevitte a népét Izraelbe, annak ellenére, hogy ők nem is hitték el, hogy ez lehetséges, igaz? És legyőzte azokat a városokat, és odaadta nekik azt a földet. És aztán is győzelmeket adott az erős Isten. Ő vezette őket. Mi ezt nem is tudjuk elképzelni, nem? Hogy gondoljatok bele, hogy ugye ott fizikai valóságában ott volt az a tűzoszlop, lehetett őt követni, és hogyha tényleg Isten hatalma megnyilvánult, ott nem volt kecmec. Tehát az tudod, hogy az a fáraó elveszett, hogy a tenger ketté vált, meg ezek a dolgok, ez egy ez itt, ebben a világban történt dolog volt, ez az ő hatalma által történt. És aztán számtalan módon, ahogyan megszabadította az ő népét, olvashatunk erről a Bibliában, ugyanez az erős Isten van ma a mi életünkben, jelen az Úr Jézus Krisztus által. Az erős Isten, aki kihozta őt a sírból, miután ugye keresztre feszítették Isten tervében. Ki az, aki képes lenne erre? Az erős Isten, az Úr Jézus Krisztus, ő az. Ő az, és róla beszélünk, és ezért van reménységünk, ő az, ez ad nekünk is erőt, tudod, mi őrá támaszkodunk. Mi nem a saját erőnkre akarunk támaszkodni, egy pillanatig se, nem mi vagyunk az erős Isten, igaz, hanem ő az erős Isten. Őrá támaszkodunk. Csodálatos tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya. Örökkévaló Atya, és akkor lehet, hogy itt valaki megkérdezi, hogy most akkor ez az Atyáról szól, vagy az Úr Jézusról szól, mert ugye ez az ő neve. De ezt én úgy hozom össze, hogy figyeljetek, hogy azt mondja egy vers a Bibliában, hogy mindenek ő rá nézve, ő általa és ő rá nézve teremtettek minden, ami van ebben a világban. Tehát ő a forrás, ő az, akin keresztül ebbe a világba kiáradt az Atya Istennek a minden, ami tőle jön. Tehát ő a forrás, ezt úgy lehetne mondani, az Atya az, akitől jön az élet. És aztán ő az, akire lehet támaszkodni, lehet számítani rá, mint egy atya. Örökkévalóság Atya. A világban, abban az állapotban, amiről olvastunk itt, a sötétség hatalma alatt az embereknek nincs atyuk. Nincs atyuk. Sátán azt a hazugságot ugye hozta be így a képbe, hogy te nem bízhatsz meg az atyában, hogy te nem támaszkodhatsz az atyára, és árvaként élnek az emberek a világban. De nekünk van örökkévalóság atya. A mi életünkben ott van az Atya. Ismerjük az Atya szeretetét az Úr Jézus Krisztuson keresztül. Emlékeztek, hogy a tanítványok mondták, hogy mutasd meg nekünk az Atyát, és ez elég nekünk. És az Úr Jézus azt mondta, hogy aki engem látott, látta az Atyát. Ő az örökkévaló Atya, ami számunkra. Ő az, aki megmutatta az Atya természetét. Ebben a világban a világ rendszere megfosztja az embereket ettől az Atyától. Oké, nézzétek meg. Tehát szétrombolja a családokat, elveszi a nemzeteknek a tekintélyét az emberek életéből. Még a saját azonosságukkal is ugye bajba vannak az emberek, hogy kik is vagyunk mi valójában. És nincs, mint egy árvaként vannak szanaszét a világban. És nincs szerető atya. Nincs atya. De nekünk van. Azt mondja, hogy adatik nekünk, egy gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk, az uralom az ő vállán, és így hívják őt, hogy örökkévaló atya. És ez az ő neve, örökkévaló atya. És végül békesség fejedelme. Békesség fejedelme. És ez a héber szó erre, ez a salom. Ugye az a békesség, amik nem csak azt jelenti, hogy nincs háború, hanem egy bővölködést jelent. Egy olyan békesség, amelyik túláradó módon ott van egy isteni áldás és egy gondoskodás. Tehát nem csak a háború, hogy nincs háború, hogy békén hagynak minket, hanem ott van Isten túlcsorduló áldása. És így köszönnek ugye Izraelbe, hogy Shalom Alechem, békesség a te házad, a békesség neked, ami azt jelenti, hogy ott legyen ez az áldás, Istentől jövő áldás a te életedbe. És sokszor az Úr Jézus is így köszöntötte a tanítványait. Békesség fejedelmeként, hogy azt mondta nekik, hogy békesség nektek. Főleg miután feltámadt, ugye ez volt, hogy békesség nektek. Ott vannak a tanítványok, és össze vannak zavarodva a keresztnek a sokja után, ugye, ami megint csak Istennek ugye ez az ámulatos, csodálatos cselekedete volt, ami nem is számítottunk volna, hogy mi történik és aztán jön az Úr Jézus, és azt mondja, hogy békesség nektek, mert ennek így kellett történnie. De aztán itt van az isteni megoldás, itt van az ő győzelme, itt van a végeredmény, az ő békessége. Hogy Isten az áldozat által megbékéltette magával ezt a világot. Hogy nincsen az emberrel Istennek peres ügye többet. Senkinek a vétkei miatt Isten nem haragszik, úgymond tovább, hanem ez el lett intézve a kereszten. Hanem ma van egy hatalmas békesség, amivel kezdeményez felénk, és az Úr Jézus Krisztus által hív bennünket ebbe a békességbe, ebbe a bővölködésbe, ő vele, ő általa. És ez az evangélium, hogy Isten megbékéltette magával ezt a világot. Békesség fejedelme. Úgyhogy ezek a nevei itt vannak az Úr Jézus Krisztusnak. Csodálatos, ámulatos Isten, tanácsos, akire érdemes hallgatni, akinek életre visznek a szavai. Erős Isten, aki kihozta az Úr Jézust a halálból. Örökké való Atya, nem kell árváknak lennünk ebben a világban többet. És békesség fejedelme. Csak itt még egy villanás erre a dologra, hogy árváként ebbe a világban. Nem tudom, hogy hányan olvastátok azt a könyvet, az volt a címe, hogy a Legyek Ura. Ez egy csapat brit fiúról szól, akik most nem emlékszem, hogy egy repülőszerencsétlenséget szenvednek, valahol egy szigetre esnek le, és eleinte egész jól megszervezik a saját életüket maguk között, de nagyon hamar ilyen gonosz ösztöneik kezdenek eluralkodni rajtuk. És először bizonyos csoportjuk elkezd így ilyen nomádként élni, és vadászni, és egyre jobban élvezik a gyilkolást, és nem tudom, és egy idő után gyakorlatilag az történik, hogy az egyik gyereket önmaguk közül megölik. De csak így szórakozásból, úgymond, vagy így hirtelen felindulásból. És csak így bemutatja azt a békétlenséget, ami a szívünkben van. Azt az árvaságot, tudod, hogy ami az Isten nélküli létből jön, azt a kényszert, a gonoszság felé, ami hajt bennünket, amikor nincs ott Isten a képben. És ez a végső természete a mi szívünknek. És mekkora kontraszt ehhez képest, nem? Hogy ott van az erős Isten, aki ebből kihozott az örökkévalóság Atya, aki megmutatta nekünk az Atya szeretetét, és aztán ott van a békesség, ami ennek a gyümölcse. A békesség fejedelme, és békességet ad nekünk. Nincs a árva gyerekek egymással való csatározása, hogy többet tud. Nincs ott ez a nyughatatlanság, ez az űzöttség, hanem ott van az ő hatalmas békessége. És ezt adja ingyen bárkinek, aki hozzájön. Igaz, az Úr Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt meg tudja velünk osztani. És aztán azt mondja a 7. vers, hogy az ő uralma növekedésének és a békének, ennek a békének, amiről most beszéltem, nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. Az azt jelenti, hogy nem lesz vége a Dávid trónján, hogy ott fog kezdődni, de nem ott lesz a vége, ez ki fog terjedni az egész földre. A Dávid trónján fog uralkodni az Úr Jézus Krisztus, amikor visszajön. És majd ezt még egy kicsit szeretném kifejteni nektek. De a várakozás, amiről én beszéltem az alkalom elején, az arra is vonatkozik, ami számunkra, hogy mi várjuk az ő megjelenését, a második eljövetelét is. Amikor valóban itt, ebben a földi valóságban az ő uralma kiteljesedik, és véget vet annak az elnyomásnak, ami most van a világban, Sátán térhódítása miatt, az emberek fölött, a népek fölött, az egész teremtett világ fölött, a természet fölött is. És eljön, és a Dávid trónján fog uralkodni egy valós módon. De nem is nem lesz ott vége az uralmának, hanem kiterjed az egész földre, és aztán az örökké valóságba mutat. Az örökké valóságba mutat az ő király uralma. Királyok királya az Úr Jézus Krisztus. Királyok királya. Megerősíti és megszilárdítja ezt az uralmat, ezt a királyságot törvénnyel és igazsággal. Mostantól fogva mindörökké. Azt mondja, hogy ez jön. Ez a királyság, ez jön. Ez a várakozásunk, a karácsonyi, vagy nem tudom, adventi várakozás, tudod, ez egy volt ez a várakozás, a messiás eljövetelére annak idején. És aztán megérkezett. És aztán elment. Igaz, és most várjuk őt. 2000 év múlva itt vagyunk, és várjuk az ő uralmának a kiteljesedését ebben a világban. Várjuk azt, hogy az a salom, az a békesség, az valóban itt legyen, közöttünk, ebben a világban. És tudjátok is, ez be fog következni. Erre ígéretünk van. Erre ígéretünk van. Abszolút mértékben hatalmas várakozással vagyunk, mert azok a jelek, amik körülvesznek bennünket ebben a világban, az a káosz, ami van most, az csak arra mutat, hogy minden a szerint megy végbe, amit a Biblia elmondott és leírt. És ő közel van az ajtó előtt. Itt van az ajtó előtt. És az ő uralma ez ki fog teljesedni. Úgyhogy ő lesz az, aki megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mindörökké. És figyeljetek az utolsó befejezésnek, az utolsó vers. A seregek urának féltő szeretete viszi véghez ezt, amiről a János beszélt. Az ő szeretete, ami kitöltetett a mi szívünkbe. Ennek az egésznek, az Úr uralmának, a kiterjesztésének a gyökerében, vagy a középpontjában az ő szeretete van. Az ő szeretete az, ami őt olyan csodálatossá teszi. Az ő szeretete az, ami amellett, hogy ő egy erős Isten, ad nekünk egy olyan bizalmat, hogy hozzáforduljunk erőért, és tőle, hozzá folyamodjunk erőért, és tőle kérjünk erőt, mert tudjuk, hogy adja. Az ő szeretete az, amit tanácsol bennünket. Jó véget készített nekünk az Úr. Az ő szeretete az, ami azt az ámulatos békességet odaadja. Az ő országa, az a szeretetnek az uralma, a szeretet királysága, de azzal együtt, hogy az elnyomót el fogja pusztítani. Az elnyomásnak az eszközeit, ugye, amiről itt írta az ige, hogy mondta ezt, ez a hátat verő botot, a sanyargató veszélyét összetöri. Minden dübörögve menetelő csizma és véráztatta köpönyeg elég, a tűzmartaléka lesz az Úr ítélete alatt. Ezt is az ő féltő szeretete fogja művelni. Hogy az elnyomásnak és a korrupciónak és a véghetetlen gonoszságnak, ami kiteljesedik ebben a világban, véget fog vetni. Véget fog vetni. És az ő uralma lesz örökké, és nem ér véget a Dávid trónján. Amen. Úgyhogy ez a mi dicsőséges reménységünk. Ez amit mi várunk, ez a mi várakozásunk. És csak egy utolsó ilyen kis bizonyságot hagyd mondjak nektek így a végére. Ma elmentem sétálni a gyerekeimmel kinn a töltésen, és beszélgettünk, tudjátok, és én mondom, én beszélek nekik erről az országról, beszélek nekik az Úr Jézusnak az eljöveteléről. És tudjátok, és annyira jó volt látni, hogy amikor mondtam nekik, hogy el fog jönni az Úr Jézus, lehet, hogy ma eljön, lehet, hogy holnap, nem tudjuk, hogy mikor, de nagyon közel van, tudod, minden arra mutat, hogy nagyon közel. És tudjátok, hogy így meséltem nekik a mennyről, és vagy az Úr Jézus hatalmáról, a Dávidot megragadta ez, ugye, hogy lesz egy ilyen nagy szuperhős touchdown az Olajfák hegyén, hogy ketté válik a hegy, meg ilyenek, hogy azt nagyon izgalomba hozta, hogy hú, milyen szuper. És utána Lili mondta, hogy mondjál már nekem is valamit, mert ez olyan fiús volt, de most akkor, és akkor ott beszéltünk a mennyasszonyról, és hogy felkészíti a mennyasszonyt, és ott voltak ez a szokások, hogy aztán ad neki jegyajándékot, és aztán elragadja a mennyasszonyt, hogy minket is el fog ragadni az Úr, hogy vele legyünk, és ja, nem leszünk itt abban az időben, amikor a haragját kitölti erre a világra, de, és hogy vele együtt fogunk uralkodni. És annyira jó volt látni az ő izgatottságukat, tudjátok, hogy így mentünk, és a Dávid elkezdett szaladni, hogy én már úgy szeretnék ott lenni. És na, ja, az ő, a lelkesedésüket ebben, és azt gondolom, tudjátok, hogy itt a várakozás a szívünkben. Ez a királyság, amiről beszéltünk, az ő uralma, ami nem ér véget a Dávid trónján, nagyon közel van. Elközelgett az ő országa. És addig, amíg persze ez nem teljesedik be így, itt vagyunk, és igen, világosságul vagyunk, beszélünk róla, az ő neveiről, amik olyan csodálatosak, az Úr Jézus Krisztusról, és hívjuk hozzá azokat, akik készek jönni hozzá, tudod, aki megunta, aki elfáradt a sötétbe bolyongani, akinek végképp nincsen reménysége, tudod, hogy hívhatjuk hozzá, és ez egy hatalmas dolog megosztani valakivel ezt a reménységet. Úgyhogy én csak bátorítok benneteket, ahogy Isten indít benneteket, persze, de ez egy ámulatos dolog. A várakozásunk erre a királyra, és aztán az ő csodálatos nevei. Ja. Amen. Amen. Ja. Köszönjük, Úr Jézusunk, neked ezt az üzenetet. Köszönjük a prófétának ezt a látását rólad, Uram, ahogyan te eljössz a mi szabadításunkra, ahogy az elnyomót összetöröd, és ahogyan adatik nekünk egy gyermek, születik nekünk, és egy fiú adatik nekünk, Uram, akinek a neve csodálatos, tanácsos, erős Isten, örökkévaló Atya, békesség, fejedelme. Köszönjük, hogy ez mind a miénk, te benned, Uram. És ez egy valóság, ez nem emberi filozófia, elképzelés, ez a te valóságod a mi életünkben, hogy ez a hajnalcsillag már felkelt a mi szívünkben, hogy megtapasztaltuk a te békességedet, a te erődet, a te csodádat, Uram, a saját életünkben. Halleluja! Legyél áldott örökké! És hogyha valaki úgy van itt ma, vagy hallja ezt a felvételt, hogy, vagy képernyő előtt, hogy nem ismered az Úr Jézust ilyen módon, akkor van egy bátorítás, tényleg, hogy csak hitben, tényleg hittel, teljes szívvel mondhatsz egy imát, és mondhatod azt, hogy Úr Jézus, én is olyan vagyok, mint ez a sötétben tébláboló ember, aki elveszett, és nincs reménysége, de most hozzád jövök, hozzád fordulok, és kérlek téged, hogy jelensd ki magad nekem, mint a szabadítót, hogy szabadíts meg engem. Mert hallottam róla, hogy te neved csodálatos, tanácsos, erős Isten, békesség, fejedelem, örökké valóság, Atya. Én szeretném ezeket megtapasztalni. Kérlek, hogy legyél az én szabadítom, az én megváltom. És ha ennyit elmondasz neki, ő meghallgat téged, ő várt téged, ő szeret téged. Az Úrnak a szeretete az, ami bennünket környékez. Ez az, ami bennünket kísér. És hogyha megteszed ezt, ő veled lesz minden nap, és lehet egy várakozásod az életeddel kapcsolatban. Halleluja. Köszönjük, Urunk. Köszönjük neked. Amen.